Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Benyújtotta a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének és népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvénymódosításokat kezdeményező javaslatot a parlamentnek. Horváth László fideszes országgyűlési képviselő, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Korlátlanul enyhíthetővé válhat azon fogyasztók büntetése, akik megnevezik a hatóság előtt a terjesztőt, és ideiglenes bezárással szembesülhet a jövőben az az üzlet, amelynek működésével összefüggésben egy éven belül legalább második alkalommal követnek el kábítószer bűncselekményt. Tarna Zsadányba látogatott tegnap Orbán Viktor, a miniszterelnök Horváth Lászlóval kereste fel a települést, a kábítószer elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét és fórumot a Hevesvár megyei faluban. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntetőeljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Ezt a kormánybiztos mondta el, miután egy hónapja elindult a hajtóvadászat. Horváth László emlékeztetett, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Orbán Viktor meghívására holnaptól vasárnapig hivatalos látogatást tesz Magyarországon Benjamin Netanyahu, Izrael kormányfője. Erről a miniszterelnöki kommunikációs főosztály tájékoztatta az MT-t. Az előzetes adatok szerint 4002 milliárd forint, a GDP 4,9%-a volt a kormányzati szektor 2024. évi hiánya. Az egyenleg az előző évinél 1097 milliárd forinttal kedvezőbb, GDP arányosan közel 1,8%-ponttal javult, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a KSH. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a pénz pedig 5,5%-kal romlott. A nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek fideszes és KDNP-s képviselők. A javaslat szerint a kedvezményt az anyukák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2029-től vonatkozik majd minden két gyermekes édesanyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelmi forgalom 4-5%-os sávban növekszik jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve, hogy a további bővülést támogatja a reálbérnövekedés, az árréstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a 3 gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Holnap tárgyal a távközlési cégek vezetőivel a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint 10%-os díjcsökkentésre kéri majd őket április közepétől. Emellett szeretné elérni, hogy a bankok a tavaly évvégi díjakat alkalmazzák a számlavezetésnél és a kártyaszolgáltatásoknál. Az árréstop bevezetése óta 884 termékára csökkent, átlagosan 18,1%-kal, 98 élelmiszerára legalább 40, és 21 élelmiszerára több mint 50%-kal csökkent, ismertette Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint ebből is látszik, hogy a kereskedelmi láncok korábban extra profitot tettek az alapvető élelmiszerekre. Az új erdőtelepítési pályázatra holnaptól lehet beadni a támogatási kérelmeket, a közös agrárpolitika keretében 64 milliárd forint áll rendelkezésre, jelentette be Moc András. Az erdőkért felelős helyettes államtitkár azt mondta, az elmúlt években felhalmozódott az ültetésre alkalmas csemeték száma a kertekben, a kocsánytalan és a kocsányos tölgyből is több mag termett tavaly, mint eddig bármikor. Elindult a tavi viharjelzési szezon a Balatonon, a Velencei és a Tiszatavon, között az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-vel. Ez október 31-ig tart. A fertő tavi viharjelző pontok közül egy van magyar oldalon, ez jelenleg felújítás miatt nem üzemel. A Föld sarkvidékei fölötti pályán haladó első emberes küldetése indult hajnalban a SpaceX Dragon űrkapszulájának 4 tagú legénysége a NASA Kennedy űrközpontjából. A misszió finanszírozója és parancsnoka a 42 éves Chung Wang máltai állampolgárságú kínai származású bitcoin mágnás. Végül az időjárásról, holnap ismét erősen megnövekszik a felhőzet, eső, zápor előfordulhat, a szél erős, viharos lesz, a hőmérséklet szerdán hajnalban plusz 2 és 7 fok között, napközben aztán 12-13 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
A szocializmus idején április 4-e hazánk egyik legjelentősebb ünnepe, a felszabadulás napja volt. Utcákat, tereket neveztek el róla szerte az országban. 80 évvel ezelőtt, 1945. április 4-e volt a szovjet hadijelentések szerint ugyanis az a nap, amikor a Vörös Hadsereg kiűzte Magyarországról az utolsó német egységeket is, és hazánk területén befejeződtek a II. Világháborús harci cselekmények. A következőképpen szólt a jelentés. Az 1945. március 16-a és április 4-e közti időben végrehajtott előretörés következtében a második és harmadik ukrán frontok csapatai befejezték Magyarország egész területének felszabadítását a német megszállóktól. Máig zajlanak viták arról, hogy a szovjetek erőszakoskodásával, majd Málenki robottal kísért bevonulása mennyiben tekinthető felszabadításnak, vagy sokkal inkább megszállásnak. Különösen annak tudatában, hogy a Vörös Hadsereg itt tartózkodása előkészítette a talajt a kommunisták hatalomátvételéhez, vagyis előbb a Rákosi Mátyás, majd Kádár János nevéhez köthető politikai berendezkedéshez. Kedves hallgatóink, műsorunk mai vendége dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense, akivel ma ezt a témát járjuk körül. Köszönti Önöket a szerkesztő Túri Sarolta. Kicsit menjünk vissza az eseményekben az 1945. áprilisát megelőző hónapokhoz. Mikor jelent meg a szovjet hadsereg Magyarország határainál?
Feltette, köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Nagyon jó a kérdés, mert mindenképpen korábban kezdődtek a hadműveletek Magyarország területén, és később értek véget, mint ahogy ezt évtizedeken keresztül hallottuk, vagy tanultuk. Hogyha Az 1941-es határokat nézzük, ugye, amikor már a Felvidék egy része, Kárpátalja, Észak-Erdély vagy a Délvidék Magyarországhoz tartozott, akkor azt lehet mondani, hogy akkor kezdődnek a hadműveletek, szovjet csapatoknak a harcai Magyarország területén, amikor Észak-Erdélybe betörnek. Ez pedig nem szeptember végén van. A Kádár rendszerben, a Kádár korszakban, ugyanis a trianoni ország területére vonatkoztatva mondták azt hivatalosan, hogy Békés megyében Battonya volt az első település, amely a szovjetek kezére került. Ez viszont már később van. Augusztus végén történt ugyanis a román kormány, román hadsereg átállása a szovjetek oldalára, és tulajdonképpen heteken belül a szovjet hadsereg betör Észak-Erdélyben. Megindul persze a magyar lakosság menekülése, és már szeptemberben elfoglalják a szovjetek a székelyföldi településeket. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy mint egy két héttel, vagy három héttel korábban kezdődtek Magyarország területén a hadműveletek. Ami pedig a végét illeti, az valóban, hogy a április 4-e valóban nemzeti ünnep lett szintén a Kádár rendszerben. Itt pedig az 1990-es években derítették ki a kutatók, hogy még legalább egy hétig, tehát április 11-ig, 12-ig még folynak harcok. Április 4-én ugyanis egy Nemesmedves nevű falut foglalnak el a szovjetek Vas megyében, ez már tényleg az osztrák határ szélén van, amely egy önálló község volt. De ez a vidék, az Alpokalja, vagy a közelben lévő őrség teljesen más település szerkezettel rendelkezik. Vannak olyan puszták, olyan elszórt lakott helyek, vagy ilyen házcsoportok itt közvetlenül a határ mentén, amelyek még lakottak voltak. Ezek többször gazdát cseréltek be a következő napokban, és a kutatók mindenfajta hadinaplót megvizsgálva végül is arra következtetésre jutottak, hogy április 12-én az utolsó lakott helyet is, vagy házat, vagy tanyát is elfoglalják a szovjetek. Ami a felszabadulás szót illeti, az megint egy nagyon érdekes kérdés, mert Nyugat-Európában ugye itt is teljesen más ennek a akusztikája, vagy a jelentése, de akár még Jugoszláviában is, vagy Csehszlovákiában is másképpen hangzik ez, mert ott, ahol az elnyomás hosszabb volt, a német megszállás brutálisabb volt, és nagyobb nyomás, nagyobb terror nehezedett a polgári lakosságra, akár Franciaországról is beszéltünk, vagy Hollandiáról, Belgiumról, ott ezzel a kifejezéssel nincsenek problémák. Még Olaszországban is más a helyzet, ugye? Nem tudom hasonlítani a ottani közvéleménynek a mostani hozzáállását az eseményekhez, de ugye tudjuk, hogy Olaszország is Mussolini révén nagyon sokáig szövetségese volt Németországnak. Ugyanakkor a lakosság nagy része viszont fegyvert fogott, fegyveres ellenállóként, partizánként harcolt a német megszállók és az olasz fasiszták ellen. Tehát attól függ a szónak az értelme vagy népszerűsége, hogy a lakosság hogyan élte meg az egész háborút, a megszállást vagy magát a harcokat.
Itthon hogyan élték meg?
Itt csak elszenvedték tulajdonképpen a civilek az eseményeket, és eszembe jut gyerekkoromból, amit akkoriban hallottam. Az iskolában már ugye, nem is tudom, mert 8. osztályban foglalkoztunk ezzel az eseménnyel, hadműveletekkel, de hát április 4-én mindenütt megemlékezésekre került sor, de szovjet emlékművek voltak százszámra Magyarországon. Ennek ellenére az én nagyszüleim, akik átélték az egészet, soha nem használták ezt a kifejezést. Volt a lakosságnak, a falusi lakosságnak egy saját emlékezete, úgy, ahogy 1956-ra azt mondták, folyamatos, hogy forradalom így, forradalom úgy. Az ellenforradalom szót én az iskolában tanultam, és ott kellett így használni. Ugyanúgy a 1945-ös eseményekre nem a felszabadulást használták, hanem azt mondták az öregek, hogy bejött a front. Vagy,
ez igaz, én is hallottam még nagyszüleimtől.
Vagy átment a front, vagy itt volt a front. Tehát azt jelenti, hogy itt volt a háború. Itt volt a háború a faluban, kint a határban, vagy az utcákon, a házak között. Ez egy teljesen semleges, vagy másfajta megközelítése az eseményeknek. Azt nem tudom, hogy a német megszállás beletartozott ebbe, amikor német katonák járőröztek a faluba, vagy esetleg élelmiszert rekviráltak, vagy csak arra gondoltok, amikor ugye már dörögtek az ágyuk, és robbantak a gránátok az utcákon, és házak dőltek romba, de még egyszer mondom, az idős emberek emlékezetében nem a felszabadulás, hanem ez a kifejezés, a front volt, ami évtizedeken keresztül jellemezte a közhangulatot. De a szomszédos községben is ezt hallottam, később mások is azt mondták, hogy az ő szüleik, nagyszüleik is ezt a kifejezést használták, nem pedig a felszabadulást. Volt egy olyan feladatunk középiskolás koromban, hogy interjút kellett készíteni olyan idős emberekkel, akik megérték a szovjeteknek a bevonulását a faluba, és érdekes módon ők sem ezt használták, de még azok sem, akik már az első hetekben beléptek a kommunista pártnak a helyi szervezetében. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy hivatalos, felülről kitalált elnevezés volt, és ugye ezt kellett használni minden területen. Az meg a másik, hogy igen, volt felszabadulás útja, de szerintem a Vörös Hadsereg útja az még gyakoribb. A Vörös Hadsereg útja sokszor tényleg azt az utcát takarta, amelyik utcán végig zúdultak a szovjet csapatok. A Karegerben is ugye ez a bizonyos Szvorényi utca.
Az volt a Vörös Hadsereg.
Ez volt a Vörös Hadsereg útja, mert az egyik támadási irány a szovjeteknek, igaz, hogy 1944. november végén, az a Szépasszonyvölgy felől, a mai Szvorényi utcán keresztül a Székesegyház és a színház irányába zajlott.
Ha már itt tartunk, Eger hogy érte meg a felszabadítást, megszállást?
Erre egy külön előadást tartottam egyébként, meg még ebben az évben még valószínűleg még egyszer szükség lesz rá. Elég gyorsan, 1944. november 6-ára virradó éjszaka keltek át a szovjet csapatok Poroszlónál, Kiskörénél a Tiszán, és november 30-án már egész Egert is a birtokukba vették. Vannak különböző szakaszai Eger ostromának, az a lényeg, hogy volt egy ilyen tüzérségi előkészítés, amikor a szovjet csapatok nyugatról, délről, keletről lövik a várost, utána megindul a gyalogsági roham, egyrészt a mai Mátyás király út felől, másrészt az említett Szvorényi utca felől, és az első ilyen támadásokat visszaverik a német és magyar védők. Aztán, amikor másodszor is már nagyobb erőkkel támadnak a szovjetek, akkor nagyon komoly utcai harcok alakulnak ki Egerben. A lakóházak rengeteget szenvednek, nem is beszélve a lakosságról. A lakosság része hála a rengeteg pincének, ugye a föld alá menekül, bár ez sem egy életbiztosítás, de november 30-ára gyakorlatilag az egész várost birtokba veszik a szovjetek, de felnémet, még a németek és a magyarok kezén marad, illetve a Várhegyről még december 12-éig képesek lőni a felnémet felé vezető utat. És még Egernek az északi házait is tudják lőni a német és magyar ágyúkkal. Úgyhogy igazából akkor ér majd véget Egernek az ostroma, amikor december 12-én ezt a Várhegyen lévő állást is lerohanják a szovjetek, ott az erdőn keresztül, és akkor valóban már Felső Tárkány meg Szarvaskő felé végleg visszavonulnak a német csapatok.
De akkor már Budapestet körbezárták.
Így van, ez meg különösen érdekes, hogy miközben itt gyakorlatilag a Budapest-Miskolc vasútvonat országutat próbálják a németek védeni, egyrészt, hogy vissza tudjanak vonulni Borsod-Abaúj-Zemplén megye felől Budapest védelmére, másrészt pedig adott esetben Kelet-Szlovákia felé. Igen, közben már az Alföld déli részén már a szovjet csapatok régen átkeltek Szolnoknál a Tiszán, és már Budapest előterében folynak harcuk.
Hogyan értékelhetjük Budapest ostromát? Ugye beszéltünk így adáson kívül, hogy Sztálingrád után vannak olyan vélemények, hogy ez volt az egyik legnagyobb ostrom, de ugye a környék fővárosaival összehasonlítva, Varsóval, Berlinnel, Bécssel.
Mindenképpen sokat szenvedett Budapest. Meg vagyok győződve még, hogy biztos vannak olyan házak, amelyeken még 1945-ös golyónyomok vannak. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy 1945-ös és 56-os golyóknak a nyomai is ott vannak még a falban. Nem tudtak minden házat még felújítani, akár az elmúlt 80 évben sem. 1944. december 26-án zárul be az ostromgyűrű Budapest körül. Rengeteg civil rekedt bent. Az most egy másik kérdés, hogy hogyan lehetett volna ezt elkerülni. Volt erre összeesküvés, egy ellenállási mozgalom is, hogy Budapesten lefegyverezzék a német csapatokat, és harc nélkül átadják a szovjeteknek. Bukarestben gyakorlatilag ez történt, és hogyha már össze kell hasonlítani valamelyik szomszédos fővárossal Budapest, akkor azt lehet mondani, hogy Bukarest, bár nincsenek ilyen történelmi épületei, viszonylag olcsó megúszta a német megszállást, illetve magát az átállást románoknak az átállását. A Varsó valóban, vannak ki, hogy ezt a 20. század Kartágójának nevezi, mert majdnem a földet tették egyelővé, főleg ugye a borzalmas utolsó varsói felkelés után németek tudatosan rombolták, robbantották fel a házakat is. Nem tudom, aki járt Varsóban, az látja, hogy maradtak azért történelmi épületei, de jelentős az 1940 utáni építkezés inkább Varsóban.
Nem olyan, mint Krakó.
Hát akkor ehhez képest valóban sokkal jobb. Prágában szintén egy gyönyörű történelmi város, szintén nem voltak ilyen borzalmas károk, vagy akár Bécsben sem, bár a Stefanskirche nagyon sokat szenvedett, és most olvastam az utóbbi napokban az ausztriai hadműveletekről is, ott is voltak azért jelentős veszteségek, bár alig egy hétig tartottak a bécsi utcai harcok. Hát Berlin lesz még az, a háború utolsó heteiben tényleg nagyon komoly harcok folynak, ugye a szovjetek iszonyatos erőt koncentrálnak a német főváros bevételére, a németek is ugye bevetnek minden épkézláb férfit, aki látta a Bukás című filmet, látja, hogy még a nőknek is szerepet kellett vállalniuk, ugye valamilyen szempontból a város védelmében. Szóval nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Budapest, Magyarország fővárosa, az öt olyan európai városban mindenképpen benne van, amely iszonyatos pusztítást szenvedett el II. Világháború idején.
Kéz a kézben néztük a kéklő eget, nem hittük, hogy jönnek még fellegek. Ne hagyj el soha, ezt súgtam neked, s most itt fekszik előttem búcsú levele. Hiába futsz, mert a vágyam nyomon követ.
A harcban állítólag 50 ezer német katona esett el, és a német és magyar hadifoglyok száma 138 ezer is meghaladta, és meghalt 25 ezer civil is az ostrom ideje alatt. Ami egyébként elég sokáig tartott. Csak annyit mondanék még, hogy például Róma esetében lehetőség nyílt arra, hogy Rómának a műemlékeit és Rómát megkíméljék a szemben álló felek. Volt egy ilyen fogalom, úgy hívták, hogy nyílt város, ugye amikor ilyen gyakorlatilag katonamentes települést hoznak létre, és mind a védők, mind pedig a támadók tiszteletben tartják ezt. Azért érdekesek ezek a számok, hogy azt mondtam, hogy 138 ezer német-magyar katona került fogságba, mert hogy ezt kiegészítették a szovjetek civilekkel. Van arra utalás, hogy Budapest ostroma jelentős időveszteség volt a szovjet hadsereg számára. Sztálin már türelmetlen volt 1944. decemberében, mert már valamiféle versenyfutás kellett a nyugati szövetségesek és a Szovjetunió között. Már tudták azt, hogy minél nagyobb területet fognak megszállni Európából, annál biztosabb, hogy azon a területen a saját politikai, saját gazdasági társadalmi rendszerüket fogják kialakítani. Tehát minél több várost elfoglalnak a szovjetek, annál jobb a valószínűsége, hogy ez majd szovjet befolyás alá fog kerülni. Na és Budapest esetében valamelyik szovjet marsal azt válaszolta Sztálin sürgetésére, meg kérdésére, hogy 200 ezer fasiszta védi a magyar fővárost. És aztán kiderült, hogy ez nem igaz, jóval kevesebbet hadifoglyok száma, úgyhogy ezeket kellett utcai civilekkel feltölteni, úgyhogy gyakorlatilag február 13-át tartják annak a napnak, amikor Budapesten véget érnek a harcok, és a következő napokban nem csak katonákat, hanem civileket is vonatra raknak, és fogolyként szállítanak utána a Szovjetunióba.
Civilek alatt férfiakat értünk, felnőtt férfiakat, vagy nőket is, és esetleg gyermekeket is?
Hát férfiakat mindenképpen, és akár nőket is. Márai Sándor írja a Föld című visszaemlékezésében, hogy tényleg volt olyan barátja neki Budapesten, aki azt mondta, hogy lemegyek vásárolni valamit a trafikban, nagyon vékony kabátban, vékony nadrágban, meg cipőben, és utcán elfogták a szovjet katonák, és 4 év után került haza. Egyébként pedig harcok következtében a főváros 40 ezer épületnek 74%-a. Tehát majdnem 3/4 sérüléseket szenvedett. 27% az épületek teljesen elpusztult, vagy súlyosan megrongálódott.
Hát aki látott képeket Budapest ostromáról, ott 45 tavaszán, a hidak többsége, a budai vár, tehát mind.
Utóbbi hetekben indult egy kampány pont erről, hogy viszonylag kevés fotó van fenn az interneten a budapesti harcok utáni hetekről. Vannak fotók, vagy a szovjet hadsereg készítette ezeket, vagy elszórtan, de ahhoz képest, hogy mekkora volt a rombolás, mekkora volt itt a pusztulás, ahhoz képest magánszemélyektől viszonylag kevés fotó került elő. Pedig azért rengeteg fényképezőgép maradt, a szovjet katonák inkább a karórát gyűjtötték, nem a fényképezőgépeket, hogyha azzal találkoztak először, de most talán már valami kiállítást is szerveznek, vagy már meg is nyílt, ami a szovjetek által elfoglalt Budapestet mutatja be, különböző körutakat, különböző középületeket, hogy nézett ki akkor, hogy néz ki most. És talán van valami virtuális túra is Budapesten, ilyen VR szemüveggel, ami megmutatja, hogy felveszik a szemükre ezt a készüléket a fiatalok, hogy ha megállnak az Oktogonon esetleg, vagy a Rákóczi úton, vagy valamelyik hídnál, ugye, amelyeket a németek felrobbantottak, akkor milyen volt ennek a kép 1944-ben, és most hogy néz ki? Volt szó Budapest ostromáról, meg arról, hogy hány napig tartott, és milyen károkat szenvedett, de érdekes módon ez a 49 napos ostrom az osztrákok számára mégis egy kis időnyerés jelentett. Bécset, ugye mondtam, hogy egy hétig folynak harcok, április 16-án foglalják el a szovjetek, és tovább nyomulnak előre nyugat felé a Duna völgyébe, és megkockáztatám most azt a feltevést, hogyha Budapest 49 napig nem tartja fel a szovjet csapatokat, akkor egész Ausztriát megszállhatják a németek. Így Ausztria 4 hatalmi megszállás alá került, meg Bécs is, ugye a keleti részei, meg a Duna völgye egészen a bajor határig szovjet zóna lett, de francia, angol és amerikai megszállására került a többi osztrák tartomány. És annak ellenére, hogy Bécsnek is el kellett szenvedni, és a vidéki területeknek is a szovjeteknek ezt a borzalmas erőszakoskodásait, annak ellenére ez lehetőséget a 4 hatalmi megszállásra. És 10 év múlva a nagyhatalmak megegyeznek 1955-ben arról, hogy ki fognak vonulni mindannyian Ausztriából, és Ausztria semleges állam lesz. Visszatérve még Magyarország megszállásához, az, hogy a szovjet csapatok ilyen sokáig Magyarország területén voltak, ez is kapcsolatos Ausztriának a jogi helyzetéhez, nemzetközi jogi helyzetéhez. Hiszen 1945-ben, 45-től, mondjuk 47-ig, illetve 55-ig hosszabb távon arra hivatkoztak a szovjetek, hogy azért kell Magyarországon szovjet csapatokat tartani, mert az Ausztriába vezető közlekedési útvonalakat biztosítani kell. Hogy ez a Záhony, Szolnok, Budapest, Hegyeshalom vonal, hogy rendszeres utánpótlást kapjanak a Szovjetunióba Kárpátalja felől az ausztriai szovjet csapatok. Na de 1955-ben ugye visszavonulnak, és megszűnne annak a lehetőség, és hogy Magyarország továbbra is szovjet megszállás alatt maradjon. De kitalálják 1955-ben megint a szovjetek valami ürügyet, miért ne ürítsék ki Magyarországot sem. Akkor Ausztria semleges lesz, nincsenek nyugati katonák sem Ausztriában. Az egy másik kérdés, hogy Ausztria demokrácia, több pártrendszer, parlamentarizmus van, és gyakorlatilag kapitalizmus, vagy a szovjetek mondták. Tehát egy olyan semleges állam, ami nem biztos, hogy baráti viszonyokat ápol a Szovjetunió. Finnország sokkal közelebb kapcsolatokat ápolt északon a Szovjetunióval, mint mondjuk a semleges Ausztria. Miközben Finnországot is semlegesnek tartott. Tehát ez egy olyan semleges állam volt, ami a nyugatiakkal volt inkább jó viszonyban.
Több szempontból szerencsésen jött ki a háború végén ezek szerint akkor Ausztria, mint egység biztos.
Így van, tehát ez a 49 nap, ez megint ilyen régi emlékeket idéz fel, hogy ugye a török korban is számtalanszor ugye magyar végvárak, a magyar kapitányok feltartóztatták óriási áldozatok közben a Bécs felé törő hadakat, akár csak ugye Kőszegre gondoljunk, vagy akár ugye Szigetvárra. Tehát ilyen szempontból ez a több száz éves hagyomány él tovább 1945-ben is, amikor időt nyertek a németek Budapesten, és ez volt a céljuk tulajdonképpen Budapest feláldozásával, hogy minél több katonát visszatudjanak vonni, esetleg Ausztria, vagy kimondott a Németország védelmére.
Tehát tudatos is volt.
Így van. Tehát Hitler meg is parancsolta, hogy nem szabad Budapestet feladni. Sztálingrádot sem. Sztálingrádból ilyen presztízs kérdést csináltak, mert az már majdnem egy hatalmas romhalmaz volt. Budapest viszont nem ezt érdemelte. És Budapest sorsáról az, hogy ilyen borzalmas vége lett a háborúnak, vagy ilyen szenvedéseknek tették ki a civil lakosságot, ebben egyértelműen Hitlernek ez a parancsa játszott közre. Hogyha nincsenek harcok, a szovjetek akkor is rabolnak, meg erőszakoskodnak, meg fosztogatnak, például Pozsonyból sem tudunk ilyenekről, meg Bécsben is ugye alig egy hétig tartottak a harcok, de azért nem mindegy, hogy most 7 hét vagy 1 hét addig, amíg ugye lefegyverzik a védőket.
A szovjet hadsereg etnikai összetétele milyen volt? Ugye azt azért tudjuk, hogy a Szovjetunió elég nagy területet ölelt fel.
Az oszmán-török hadsereg lehetne esetleg párhuzamban vonni egyébként. Félelmetes a hasonlóság. Ezen is az elmúlt hetekben gondolkoztam, hogy annyira sok nemzetiségű volt a szovjet hadsereg is. Tömeghadsereg volt, milliók álltak fegyverben, Közép-Ázsiából, ugye kirgizek, kazakokat hoznak, ugye majdnem a kínai határ mellől, szibériai férfiakat soroznak be, nem csak balti államokból vannak, de gyakorlatilag a Szovjetunió minden nemzetisége képviseltette magát. Érdekes mondjuk a tisztikar és a legénységnek a helyzete, mert a szovjet tisztikarról vannak érdekes visszaemlékezések. Tehát a legénységet nagyon brutálisnak, szadistának és kíméletlennek mondja mindenki, bár itt is vannak kivételek, de van egy általános képe ugye a szovjet hadsereg tatárjárásának, orosz járásának, de a tisztek esetében érdekes szituációk vannak, minthogyha a műveltség, az iskolázottság számított volna, még a szovjet hadseregben is. Ugye a cári hadsereg és a cári hadsereg tisztjei, azok megint mások voltak, ők még vallásosak is voltak az első világháború idején, a megszállt területeket, a templomokat nem bántották. Most kicsit más a tisztikar, de lehet hallani olyan történeteket, hogy a szovjet katonatisztek egy része, nem lehet általánosítani, szovjet katonák egy része, vagy tisztek egy része talán emberségesebben viselkedett. Ez azért érdekes, ugye, mert itt szintén a Kádár rendszerben teljesen pozitív képet sugároztak a szovjet hadseregről, hogy ők osztanak élelmet ugye a pincéből előkerülő, éhező, beteg embereknek, a gyerekeket megölelik, és apró ajándékokkal látják el, ugye, akár még ilyen festményeken is láthattunk ilyet, hogy a szovjet katonák kisgyerekeket tartanak a karjukon. Ugye aztán általánossá vált a 90-es években a szovjet megszállóknak a fosztogatása, erőszakoskodása, amiben tényleg rengeteg igazság van, és azt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy lehet általánosítani. Hát itt van Eger is. Egernek az első városparancsnokát is számon tartották, nem ő lett Eger díszpolgár, hanem a harcoló alkotnak a parancsnokkal, akik elfoglalják Egert, de aztán később kiderült, hogy itt is volt egy magasrangú szovjet tiszt, aki hónapokon keresztül Egerben irányította a bolgár életnek az újjászervezését. Az, hogy most őt érdekelte esetleg a Székesegyház, hogy milyen stílusú, vagy hogy járt-e a líceumban, bejárta ennek a fantasztikus értékét, azt nem tudom, de nagyon sok függött valóban, akár egy városban, akár egy faluban, attól, hogy ki volt a településnek a parancsnoka, mert hogy ugye a szovjet megszállása azt jelentett, hogy minden település élén, nagyobb település élén egy szovjet katonatiszt töltötte be a vezető szerepet addig, amíg a magyar közigazgatás meg nem szerveződik.
Tehát nem lehet kijelenteni, hogy fekete és fehér volt már akkor sem a megítélés.
Nagyon nagy szerepe van az egyéni visszaemlékezéseknek. meg annak, hogy ezek a visszaemlékezések aztán hogyan terjednek el. Az, hogy mennyire volt tudatos a pozitív kép kiemelése 1990 előtt, az biztos, hogy manipuláció volt. Az meg, hogy kiderült, hogy milyen borzalmakat követtek el, az meg azt jelentette 90-es évektől, hogy erről lehetett beszélni.
De előtte nem. Igen.
Nem, de mondok például egy érdekes dolgot. Uh-huh. 1945. február 14-én, tehát egy nappal a harcok vége után a Budapesti Nemzeti Bizottság hivatkozva a nőknek a háború és a rossz ellátás következtében előállott súlyos testi legyöngülésére és betegségre felfüggeszti a magzat elhajtást tiltó rendelkezéseket, és ingyenessé teszi a műtétet, előírva, hogy az csak egészségügyi intézetekben végezhető. Ez meg több mint sokat mondó, igaz, hogy egy nappal a harcok vége után, ugye, amikor a szovjet katonáknak az erőszakoskodása általánossá válik, akkor lehetővé teszik Budapesten az orvosoknak, hogy abortuszt hajtsanak végre, nehogy teherbe essenek. Ezek a magyar nők szovjet katonai gyerekét hordják ki.
Erről azért számos visszaemlékezés született az elmúlt időszakban valóban.
Igen, ez mindenképp érdekes téma. Valóban az elmúlt években ez nagyon Pető Andrea és társai sokat foglalkoztak ezzel, és még mindig nagyon nehéz akár 80 év fölötti idős néniknek a visszaemlékezéseit felidézni. Még mindig iszonyatos traumák akadályozzák ennek a feltárását.
Mert egy szégyen volt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. Én csak arra emlékszem, amit nagymamám még meséltek, őket bújtatták, hál' Istennek nekik szerencséjük volt. Itt Egerben, a Tárkányi Béla utcában voltak egy pincébe, és amikor jött a szovjet hadsereg, akkor egy kéménybe, valahogy egy kéménybe vitték a 12-3 éves lányokat, és ott kellett lenniük hosszú-hosszú időn keresztül.
Ezeket nem tudta, vagy lehet, hogy nem is akarta megakadályozni a szovjet hadsereg. És lehet, hogy a tisztek sem adott esetben. Hogy a legénység hogyan rabol, hogyan fosztogat, hogyan erőszakoskodik a civil lakossággal. Nem volt ebbe logika. Ki szokták emelni azt, hogy volt erre parancs. Hát Németország esetében a propaganda része volt, hogy mit kell csinálni német lakossággal. Erre még idézeteket is szoktak hozni, hogy nem szabad kímélni a német nőket és gyerekeket sem a szovjet katonáknak, és borzalmas dolgok történtek Kelet-Poroszországban, vagy Németország keleti tartományaiban, amikor megjelentek a szovjet katonák. Még borzalmasabbak talán, mint Magyarországon. Ez egy borzalmas ideológiai háború volt. Egészen más, mint az első világháború. Totális háború, ugye mindenkire kiterjedt, életkortól, nemtől, függetlenül, semmi sem volt szent, semmit sem kíméltek, templomokat, kolostorokat, egerkörnyek és felrobbantottak templomokat, vagy a templomokat felhasználtak a katonaság megfigyelőállásnak, műemlékek szintén megsérülhettek a bombázásokban, vagy az ágyútűzben. Tehát ez tényleg egy ritka, addig meg nem tapasztalt borzalom volt Magyarország számára is. Későn kezdődött számunkra a háború, ugye most mondhatjuk azt, hogy Franciaországban 1940-ben voltak ilyen események, vagy 39-ben ugye lerohanják Lengyelországot. És számukra korábban kezdődnek ezek a szörnyűségek a hátország számára, de Magyarországnak igazából 44 szeptemberétől ér el ilyen formában a háború, és most mondhatják azt, hogy bepótolta a háború azt a pusztítást, amit eddig kimaradt Magyarország életéből. És mondok erre is kapcsolatban néhány számot akkor, jó, mert hogy általában 194 napig tartott ez a küzdelem, hát most Battonyától számítjuk az egészet Nemesmedvesig, és háborús károk összege 22 milliárd pengő volt, bár ez most igazából nem mond nekünk semmit, viszont érdekes, hogy Magyarország 1938-as nemzeti jövedelmének ötszöröse. A nemzeti vagyon 40%-a megsemmisült. És most nem csak a közlekedésről van szó, a nemzeti vagyon 40%-a. A vasút iszonyatos károkat szenvedett, nem is beszélve a hidak pusztulásáról. A német hadsereg módszeresen és német precizitással majdnem minden közút hidat felrobbantott, nem csak a Tiszán és nem csak a Dunán, hanem akár a Zagyván vagy a Tarnán is adott esetben.
A következő adásban majd ennek a következményeiről beszélünk egy hét múlva. Hogyan zárhatnánk ezt a mostani adást?
Úgy zárhatjuk, amit Krisztus előtt 390-ben, hogy a gallok megtámadták az ókori Rómát. És a Kapitólium kivételével az egész várost megszállták, elfoglalták, és a római szenátorok kegyelemért könyörögtek a barbároknak, és Brennus, a gallok vezére mondta azt a rómaiaknak, hogy jaj a legyőzötteknek. Valami hasonló szituáció van. Most mondhatjuk azt, hogy a gallokat is elsöpörte a történelem, meg a Szovjetuniót is, de 1945-ben, amikor Magyarország megalázva, meg meggyalázva, meg elpusztítva hevert, akkor nagyon sokan retteghettek a jövőtől, hogy mit fog hozni a szovjet megszállás, milyen lesz Magyarország jövője.
És a mai napig érezzük a hatását.
Igen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével április 4-e kapcsán a II. Világháború 80 évvel ezelőtt hazánkat ért eseményeiről beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Túri Sarolta. További kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Egyházfát ültetett el közösen a Zöld Böjt keretében Hangó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapáttal Budapesten. A miniszter beszédéből idézünk, majd az MCC Miskolci központjában Réti Liliana, egy projekt megálmodója és vezetője, illetve Kupácsi Péter projektvezető helyettes mutat be egy évről évre egyre népszerűbb vetélkedőt. Tartsatok velünk, érdemes! Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert idézzük, a napokban Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapáttal házfát ültetett a Zöld Böjt jegyében.
Amikor a jövőről gondolkodunk, akkor a Kulturális és Innovációs Minisztérium különösen is úgy érzi, hogy felelős a jövőért. Felelős a jövőért, mert a jövő a családjainkon múlik. A jövő azon múlik, hogy keresztény magyar kultúránkat hogyan tudjuk megőrizni. A jövő azon is múlik, hogy a fiataljaink hogyan készülnek fel a jövőre, mi az, amit az egyetemen, mi az, amit a szakképzésben önmaguknak tudhatnak. És hát ne felejtsük el, hogy akár a bencések óta is tudjuk, hogy kreatívnak kell lenni és innovatívnak kell lenni, hiszen egy szerzetes rend kreativitására teljesen jó példa a bencések évezredes épülése, erősödése, ami annak idején a szerzetes kertekből számos olyan újdonságot hozott, amely a mai napoknak is a része, a mai napok gyógyításának is a része. Mi kell tehát mindehhez? Az kell még, hogy jövőnk legyen, hogy a földünk is legyen, hiszen a családjaink mellett, a fiataljaink mellett a földünkre is vigyáznunk kell. Mindez tudatos döntés. És most pont így húsvét előtt egy olyan időszakot élünk, amikor különösképpen is a tudatos döntések számítanak, a tudatos döntés, amelynek az egyik nagy lemondása az a böjt. És éppen ezért örülök annak, hogy főapát úrékhoz csatlakozhattam a Zöld Böjttel. Tudjuk azzal a Zöld Böjttel, amely valahogy úgy néz ki az öt tével, hogy takarékoskodj az energiával, tölts több időt a természetben, tudatosan táplálkoz, és mindezek mellett pedig fontos az is, hogy teremtsünk magunkra Isten teremtményeként, akik ajándékba kapták a földet, és mi itt vendégek vagyunk. Mindezek mellett az öt évvel úgy tudunk együtt lenni, hogy ezt nem csak rendszerszerűen, hanem a mindennapi életünkben is megvalósítjuk. És éppen ezért örülök annak, hogy a minisztérium és a minisztérium háttérintézménye is ennek jegyében teszik a dolgokat, hiszen itt volt a zöld főzéstől kezdve az energiatakarékoskodáson túl, a lift helyetti lépcső használaton keresztül számos olyan dolog, amivel csatlakoztunk ahhoz, hogy hogyan tudjuk a mindennapjainkat a Zöld Böjtben természetessé tenni. És tesszük ezt rendszerszerűen is, hiszen az innovációnkban a fenntarthatóság egy kiemelt feladat, hogyan hasznosíthatunk újra számos teendőt, számos olyan dolgot, amely közöttünk van. A felsőoktatásunkban elindult a zöld kampusz rangsor is, ahol a nemzetközi zöld kampuszok vonatkozásában éppen a Debreceni Egyetem, amely a legelőrébb tart ebben, és a szakképzésnél a zöld tankönyvek vonatkozásában az energiatakarékosság, a fenntarthatóság már a mindennapos tanrend része, vagy gondoljunk csak akár családjainkra, ahol a családunk biztonsága, a családok anyagi biztonsága jövőt teremt nekünk, ugyanígy, mint a kulturális örökségünk, amely kulturális örökségünk egyben őrződik meg a természettel. Hát így vagyunk mi itt együtt, így vagyunk együtt tudatosan a jövőt vállalva a zöldbőrben, és éppen ezért köszönöm azt, hogy egy tíliát, egy tília kordátát, egy kis levelűs hást, hogy egy kicsit visszakössek a gyógyszerészi énemhez, és a hásomvidágnak a gyógyhatásáról, amelyet különösen ilyen időben, amikor jobban meg vagyunk fázva, és a hőrkurotot és a megfázást is gyógyítja, fogunk főapát úrral közösen elültetni, hiszen ha fát ültetünk, akkor nem csak a természetre, hanem a jövő nemzedékekre is gondolunk, és mi ezért vagyunk közösen felelősek, közösen, tudatosan együtt, ne felejtsük el mind az 5 T-ben, amiben tudatosan táplálkozunk, amiben a környezetben éljük a mindennapjainkat, több időt töltünk a környezetben, amiben az energiával is takarékoskodunk, amiben aztán odafigyelünk mindazokra, hogy hogyan teremtünk magunkra Isten teremtményeként, vigyázunk közösen a Földre.
Az elmúlt percekben Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert idéztük. Most zenélünk, majd egy MCC-s projektet mutatunk be nektek. A folytatásban az MCC Miskolci központjába látogatunk, ahol Réti Liliana, az elmúlt hétvégén zajlott projekt megálmodója és vezetője, illetve Kopácsi Péter projektvezető helyettes lesznek a házigazdáink. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek titeket. Mi is ez a projekt, amiről ma beszélgetni fogunk?
A projekt alapvetően 3 évvel ezelőtt indult útjára, egy MCC-s diákkezdeményezés útján. Alapvetően középiskolásoknak esetversenyt rendezünk, próbáljuk bővíteni a látókörüket, problémamegoldási készségekkel fértezzük fel a diákokat, és ebben próbáljuk őket támogatni.
Milyen eszközöket használtok?
A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy tényleg egy valós vállalkozás problémáival találkozhassanak a diákok majd, hiszen ezeket kell lesz a gyakorlatban is megoldaniuk, és így a verseny során is.
Ti vállalkozók szeretnétek majd lenni, vagy van vállalkozásotok, akár már ilyenkorban nem is olyan furcsa kérdés ez?
Én elsősorban még nem gondolkodom vállalkozásban, de nem zárom ki, hogy a későbbiekben esetleg valamilyen úton, módon erre a pályára tévednék, úgyhogy fenntartom a lehetőséget.
Ezzel én is hasonlóan vagyok, még nem vagyok vállalkozó, azt még el sem döntöttem, hogy szeretnék-e, de nem zárom ki a lehetőségét.
Milyen programokkal készültetek?
Alapvetően 2 részre bontottuk a mai nap eseményét, lesz egy délelőtt, illetve egy délutáni blokk, ahol a hallgatók majd prezentálják a megoldásaikat, ezen belül pedig majd különböző kvízeket és eszmecseréket folytathatnak majd le.
Így igaz, és főleg nagy hangsúly helyezünk a kapcsolatépítésre is, hiszen ezt nem lehet elég korán kezdeni, és ez a középiskolásoknak is tényleg kitűnő lehetőség, hogy a kis saját barátságaikat megerősítsék, vagy más középiskolák diákjaival találkozhassanak.
Ez verseny is?
Alapvetően igen, de én úgy gondolom, hogy itt a szakmai épülés és a kapcsolati tőke az, ami igazán kihozza a versenynek a lényegét.
Igen, az, hogy az a tudás, az, amit elméletben elsajátítanak az iskolában a diákok, azt itt megmutathassák a gyakorlatban is.
Milyen ötletek születtek eddig?
Alapvetően a pop-up store-ok szerintem vittek most mindent, elmondhatóan az első fordulóban. Ezen kívül nagyon hangsúlyos maga a zöldítés és a fenntarthatóság, szerintem főként erre irányult a megoldásoknak az iránya.
Én még nem tudtam beülni, meghallgatni egy csapat prezentációját sem, de az első fordulóból ítélve azt gondolom, hogy tényleg innovatív és ötletes megoldásokra számíthatunk.
Költségvetést készítenek, üzleti tervet írnak, ilyesmikre kell gondolni?
Kezdeti fázisban igen, de főként inkább az ötletre, a megvalósíthatóságra, illetve az ütemezésre tettük a hangsúlyt.
Igen, illetve a második fordulót Miskolc problémaköre adta a témát a második fordulóhoz, így tényleg a város problémáit tárgyalhatják, illetve innovatív ötleteket hozhatnak rá, azt, hogy hogyan valósítanák meg, miből finanszíroznák, ilyesmi.
Dél körül zajlik ez a beszélgetés, a délelőtt folyamán volt már jó ötlet így a várossal kapcsolatban?
Szerintem alapvetően nagyon sok ötletet hallhattunk, nagyon sok aspektusból. Szerintem ez a kupongyűjtő füzet volt eddig a legjobb megoldás, ami arra irányult, hogy a helyi kisvállalkozásokat és kiskereskedelmi partnereket vonják össze, és akkor az itt elköltött vásárlások után különböző pontokat és kedvezményeket lehet begyűjteniük.
Lehet, hogy néhány ötletet a döntéshozók felé is továbbítani fogtok?
Nagyon reméljük, illetve az biztos, hogy továbbítani fogjuk, hát hogy majd élnek a lehetőséggel, abban tényleg csak reménykedni tudunk, bár már a problémákat is a Miskolci Önkormányzattal együttműködésben a főépítész úr segítségével adtuk át a diákoknak a versenyanyagban.
Tehát volt egy feltérképezése a problémáknak, ugye?
Így van, pontosan. Próbáltunk minél sokszínűbb információt átadni a megoldás keresés során.
Hányan versenyeznek most jelenleg?
Jelenleg 16 csapat, azaz 16x3 diák van itt.
Kiket hívtatok? Melyik középiskolákból?
Nagyon sokszínű a most jelenlévő csapatoknak a hovatartozása területileg, ugyanis főként Nyíregyházáról, Miskolcról érkeztek csapatok szép számmal, aminek nagyon örülünk, hogy nem csak Miskolcon, hanem Nyíregyházán is már megvetette a projekt a lábát, mondhatni, szóval terjeszkedünk szépen lassan.
Lehet, hogy akár országos hagyomány lesz előbb-utóbb?
Hát ebben leginkább csak reménykedni tudunk, de egyenlőre nagyon örülünk annak, hogy így ezeket a környező megyéket is el tudtuk érni.
Rendszeresség, évente ezt megrendezitek?
Igen, ahogy említettem is, már ez harmadik alkalommal került megrendezésre a mai napon ez a verseny. Az elmúlt két évben is egyre inkább azt látjuk, hogy növekvő tendencia és érdeklődés övezi, úgyhogy bízunk benne, hogy majd a következő években is az elmondható lesz.
Az élményen túl miért érdemes jelentkezni erre a megmérettetésre?
Leginkább szerintem a tapasztalatszerzés számíthat a diákoknak, hiszen tényleg olyan tudást szerezhetnek, amit majd a későbbi pályafutások során is alkalmazhatnak, vagy hogyha a középiskola után egy saját vállalkozásba szeretnének vágni, akkor szerintem mindenképpen hasznos lesz az, hogyha itt részt vesznek.
Inkább fiúk, vagy inkább lányok jelentkeztek?
Szerintem nagyon vegyes a kép, nem is tudnám most így az arányt megmondani. Tényleg fiúk, lányok, teljesen vegyesen.
Én a felsőbbieknél tapasztaltam azt, hogy inkább a lányok kategóriája az, ami dominánsabb volt. Én úgy vettem észre, hogy ők sokkal inkább kifinomultabb ötleteket tudtak prezentálni a zsűri felé is.
Tudtak rá készülni, tehát tudták előre a témákat, vagy pedig itt helyben kapták meg a témát?
A kiküldéstől számítva 12 napjuk volt felkészülni a problémából.
Mióta készültök erre a mai projektre?
Összességében én azt mondanám, hogy januártól intenzívebben foglalkoztunk a projekt megvalósításával, azonban úgy gondoltuk, hogy már a megalapozás miatt előző év szeptemberétől már azért megindultak a háttérmunkálatok, megkerestük a kapcsolatokat, hogy ki kellene együttműködni, illetve az iskolákba is már elkezdtük terjeszteni, hogy minél inkább biztosítsuk azt, hogy megfelelő részvételi arányjal tudjuk a mai napot megvalósítani.
És mivel elég hamar kezdtük, szerintem ez látszódott a jelentkezők számában is, aminek nagyon-nagyon örültünk, mert tényleg azt gondolom, hogy sikerült elérnünk a középiskolásokat.
Jövőre is lesz, ugye? Tudjátok már a témát?
Bízunk benne, hogy lesz. Én akkor terveim szerint és tanulmányaimnak megfelelően már nem az MCC Berkein fogom folytatni, azonban Péter erről bőven tud szerintem mesélni, én bízok abba, hogy a projekt hosszabb életű lesz, mint én.
Ha rajta múlik, akkor biztos, hogy lesz jövőre is. Egyrészt nagyon nagy volt az érdeklődés, illetve azt látom a csapaton is, illetve magamon is érzem, hogy megvan a motiváció. Tényleg egészen biztosan mondhatom, hogy ha rajta múlik, akkor jövőre vállalkozásra fel.
Nem üres kézzel térnek haza a csapatok.
Nem, hát mindenki természetesen a helyezésnek megfelelő oklevéllel fog majd távozni. A nem helyezést elérő csapatoknál pedig emléklappal köszönjük meg a munkájukat, a szakmai fejlődésen túl persze.
És még egy kis ajándékkal is készülünk azért nekik, nyilván a helyezetteknek ez egy nagyobb ajándékcsomagot jelent, de tényleg senki nem távozik üres kézzel.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. We'll be right back. Réti Liliánával, az MCC Miskolci Központjában zajló projekt megálmodójával és vezetőjével, illetve Kopácsi Péter projektvezető helyettessel beszélgetünk. Egyébként ti mivel foglalkoztok?
Én a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karának pénzvészszámítás szakos hallgatója vagyok, jelenleg most fogok majd végezni, úgyhogy szakdolgozattal, illetve állami zsiára való tanulással telnek most a mindennapok.
Én is a Miskolci Egyetem hallgatója vagyok, viszont jogász szakos, úgyhogy így kicsit talán nem illek bele a projekt összképébe, de azt azért érdemes megemlítenem, hogy gazdasági joggal szeretnénk majd foglalkozni.
Ha itt vagyunk az MCC-ben, akkor beszéljünk mindenképp arról, hogy miért érdemes MCC-s diáknak lenni.
Hát attól függ, hogy mennyi időnk van és mennyit tudunk erről beszélni, ugyanis szerintem elképesztően nehéz bemutatni az MCC adta lehetőségeket ilyen rövid időn belül. Én 3 éve, sőt már 4. éve vagyok a program tagja, de még most is annyi lehetőség tárul elénk, hogy egyszerűen ez egy svéd asztal, amiről az ember azt vesz el, amit szeretne, és nagyon erős az a közösségi kötődés szerintem, amiben vissza is tudja ezt adni.
Én még csak kicsit több, mint 1,5 éve vagyok MCC-s, de tényleg így is rengeteg szakemberrel találkozhattam, rengeteg külföldi előadó előadását hallgathattam meg, és tényleg olyan tudást szerezhettem, amivel teljes mértékben ki tudom egészíteni az egyetemi tanulmányaimat, és kicsit tudom a világlátásomat is szélesíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen megéri.
Kiknek ajánljátok elsősorban?
Egyetemista első év folyamától igazából bárki megtalálhatja a számításait, 6 iskolai területre szűkítve, médiától kezdve, gazdaságon át, jogon, tényleg nagyon sok színű a paletta, és szerintem mindenki meg tudja találni azt, ami őt leköti és őt érdekli.
Illetve annyira sokfélék az oktatók is, akik érkeznek, szokott hozzánk jönni olimpiai sportolótól a büntető törvénykönyv kodifikációját levezető jogász szakemberig, tényleg bárki, úgyhogy szerintem tényleg mindenki meg tudja találni a saját érdeklődési körének megfelelő előadásokat, kurzusokat.
Gondolom jó közösség is épül itt.
Így van, hát elkerülhetetlen mondhatni, ugyanis már a 4 évfolyam együtt lakik, együtt megyünk kurzusokra, szó szerint lépten nyomon egymásba botlunk, és szerintem egy nagyon jó közösség alakult ki így az MCC berkein belül, amire mindig lehet számítani, és szakmai fejlődésben is mindig támogatják az embert.
Ehhez a közösségépítéshez pedig szerintem egyébként a projektek is nagyon jól hozzájárulnak, hiszen ezeket tényleg diákok szervezik, és azért ennek a napnak is a lebonyolítása azért ennek a 7 projektagnak egy nagyon szoros együttműködése kellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy barátságok szövődjenek.
Az a tapasztalatotok, hogyha valaki gimnazistaként, mondjuk MCC-s diák, akkor egyetemistaként is, ha a környéken vagy a Miskolci Egyetemre jelentkezik, akkor marad MCC-s diák?
Én azt mondanám, hogy igen, nagyon sok középiskolai programban résztvevő diák folytatja a tanulmányait az egyetem mellett is az MCC-ben. Én úgy gondolom, hogy ez valamennyire magyarázatot ad arra, hogy már KP-sként középiskolás programban megismer egy olyan hallgatói közeget, egy olyan baráti társaságot, amire tudja, hogy számíthat, és azt nem nagyon szeretné elengedni az egyetem alatt sem.
Szerintem is, amikor valaki belekóstol, hogy milyen is az MCC-s élet, utána szerintem nehezen mond le róla, ha így fogalmazhatok. Úgyhogy elég nagy valószínűséggel a középiskolás programban lévők azért jelentkeznek az EP programba is.
Jártatok már valami külföldi helyszínen az MCC-nek köszönhetően?
Az MCC-nek köszönhetően már több tanulmányúton is részt vehettem. Ezek között volt 2 oxfordi tanulmányút, ahol 1-1 hetet töltettem el gazdasági, illetve filozófiai témában. Volt egy brüsszeli látogatásom is, illetve 1 hetet töltettem Washingtonban.
Én még ugye csak 1,5 éve vagyok itt, a lehetőség többször is adott volt, az időpont viszont leginkább nekem nem volt jó, úgyhogy ez is okozza azt, hogy még így külföldre nem sikerült eljutni, de egyébként belföldi helyszínekre már igen.
Hová vágytok? Tehát vakancslistás hely van?
Én nagyon szívesen eljutnék Berlinbe, vagy az USA-ba.
Nekem az USA volt az ilyen nagy vízválasztó bakancslistás, de ezt sikerült is szerencsére megoldani, úgyhogy nekem ez volt a pont az én.
Mi az, amit kaptatok az MCC-től, vagy elvisztek majd, ha befejezitek az egyetemi tanulmányaitokat?
Én azt gondolom, hogy a közösségről átkötve én a kapcsolati hálót tudom majd hasznosítani így a későbbiekben, ugyanis itt, akikkel már 4. éve taposom a malmot, azokkal valószínűleg a következő évek során is majd vagy munkakapcsolatban, vagy baráti kapcsolatban, de mindenképpen fogjuk tartani a kapcsolatot egymással, és építünk mindent, amit csak lehet.
én is elsősorban a közösséget mondanám, illetve azt a szélesebb körű világlátást, amit az MCC-nek köszönhetek, illetve azokat a készségeket, amiket az itteni kurzusokon sajátítottam el. Gondolok itt például egy vitakurzusra, ahol meg tudtam tanulni vitázni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszélt a zöld böjtről, majd a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci központjában Réti Liliana és Kopácsi Péter egy projektet mutattak be nekünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!